kedves jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Zakariás próféta könyvéből az első fejezet harmadik versétől olvassuk. Így szól hozzánk Isten szent igéje, Zakariás könyve első részének harmadik versétől. Mondd meg azért népednek, ezt mondja a seregek ura, térjetek meg hozzám. Így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Ne legyetek olyanok, mint elődeitek, akiknek a régebbi proféták ezt hirdették, ezt mondja a seregek ura, térjetek meg gonosz utaitokról és gonosz tetteitekből, de ők nem hallgattak, és nem figyeltek rám, így szól az Úr. Hol vannak elődeitek, és a proféták talán örökké élnek, de az én igéim és rendelkezéseim, amelyeket megparancsoltam szolgáim a proféták által, utolérték elődeiteket. Azután megtértek, és ezt mondták, úgy bánt velünk a seregek ura, ahogyan útjaink és tetteink miatt jónak látta. Kedves gyülekezet, azért olvastam a újfordítás szerint ezeket az igéket, mert talán kicsit érthetőbben, könnyebben követhető módon tárja elénk ez a szöveg azt, amiről ez a fogság utáni proféta beszélt. Annyit kell tudnunk erről a könyvről és a szerzőjéről, hogy egy a babiloni fogságot megjárt papi családból származó, lévi törzséhez tartozó személyről van szó, akinek itt van apja és nagyapja is, fontosnak találja az ige elmondani, hogy Berekiás fia, aki Iddó próféta fia volt, hogy világos legyen előttünk, van valami hagyomány, valami előzmény, aminek nyomán ez a férfi is úgy látta, hogy szólnia kell korához. A korábbi próféták, Iddó és Berekiás, ők a maguk idejében próbáltak valamit elmondani a népnek. Többször elhangzik a fordulat ebben a szakaszban, hogy ezt mondja a seregek ura, szól a seregek ura, mond a seregek ura, mondja a seregeknek ura, szól az Úr, az én beszédeim végzik, és így tovább. Ebben a kis rövid szakaszban, 6-7-szer is elhangzik az, hogy Isten szólt, és talán ezzel a gondolattal kell kezdenünk, hogy mindannyian, mióta a világ és az ember itt van ezen a földön, különböző jelekből és üzenetekből próbál meg eligazodni ebben a világban, és próbálja megtalálni a maga helyét és útját. Nem kell mindent kitalálnunk és feltalálnunk. Az Isten szól hozzánk. Kell tudnunk olvasni az ő üzenetéből. Csodálatos munka a régészek munkája. Persze sok mindent mondanak, következtetnek, amit nem tudunk igazán igazolni, de akkor is élvezzük, és megpróbálunk egy valaha volt világot összerakni, nyilván egy kicsit saját korunkból indulunk ki, de meg tudják szólaltatni a köveket is. Olykor ezek a régészek, tudósok megfejtenek régi írásokat, szövegeket, micsoda nagyszerű dolog ez. Nem vagyunk ilyen nehéz helyzetben, akkor, amikor Isten akaratát kell megértenünk. Mert így mondja azután a zsidókhoz írt levél is, az Új Szövetség egyik irata, hogy Isten sokféleképpen szólt hozzánk, hajdan a proféták által. A proféta az a látó, és nem arról van szó, hogy olyasmit lát a proféta, ami elsősorban nem erről van szó, ami még nem történt meg, de majd be fog következni. Ennél fontosabb, hogy mindazt, ami felett mi átsiklunk, vagy ami nem éri el az inger küszöbünket, ahogy mondani szoktunk, azt ő megemlíti, felmutatja, és megpróbál megállítani bennünket, és figyelmeztetni arra, hogy tele van mindenkor, és így a mi korunk is jelekkel Isten szól hozzánk, és várja tőlünk, hogy az ő értékei szerint éljünk. Isten tehát szól hozzánk, szólott hozzánk az ő igéje által is, és a végén, mondja a zsidókhoz írt levél, szólott a testélet ige az ő fia által, nem homályos üzenetben, nem rébuszokban beszélt, nem a proféták képei által, hanem megjelent valaki ezen a földön, az ő személye körül sok vita zajlik zsidóságon belül, zsidóság és kereszténység között, és kereszténységen belül is aktuális ma is fölvetni azt, hogy vajon akik őrá hivatkoznak, azok megértették-e a szavát, és követik-e őt, Krisztus követőke, vagy csak névleges keresztények. Sokszor ezért utálkozik a világ, mert azt látja, hogy a szavak és az életforma között mély szakadék húzódik, és Jézus szavai azért voltak hatalmasak és meggyőzőek, mert hiteles volt az élete, mert összehangolt szavai és tettei között élte, bemutatta. Van köztünk most egy kedves színésző, jól fogja érteni, amit én mondok, egy egyszemélyes színház volt ez. A szó igazi, szép, nemes értelmében eljátszotta nekünk, hogy milyen lenne Isten, ha ember lenne, és megpróbálta eljátszani visszafelé, hogy milyen az ember, akit Isten szeretni akar, és üdvözíteni akar. Tehát ő volt a képes beszéd, a megtestesült beszéd, az Isten üzenete. Tehát ezt mondja a seregeknek, Ura. És fontos ezzel a tisztelettel és nyitottsággal figyelnünk az Úrnak a szavára. Mit mond a seregek Ura? Isten szavára gondolva, amik azonnal eszünkbe jutnak, ha ő megszólalt, abból például teremtés lett, világosság lett. Létrejött az a világ, és olyan lett, amilyennek ő akarta, és azért lett szép és jó, mert ő mondta ki felett, hogy igen jó minden, és nem ráerőltette az ilyen-olyan akármilyen világra, hogy ez jó és szép, hanem meggyőzően produkálta mindezt, és mi is azt mondhatjuk, igen, ez a világ szép. Nem csak azért, mert a költők is és a természetet kedvelők felismerik ennek a világnak a szépségeit, vagy mi is, hogyha veszük a fáradtságot és egy kicsit körülnézünk világunkban, nem csak akkor értünk egyet az Úrral, hanem úgy általában. Igen, ez a világ gyönyörű, ez a világ szép, és jó. Jó benne lenni, akkor is, hogyha sok kudarc ér bennünket, küszködünk, olykor elkeseredünk, de Isten megszólalt és lett. Világosság, ember, élő világ, a hegyek a helyükre kerültek, és a tenger a maga partjai közé, nem részletezzük, olyan, amilyen a világ számtalan apró és nagyobb fizikai törvényével lenyűgöző és gyönyörűséges. És aztán szólt Isten, és kiválasztotta Izraelt a maga számára. nem szól Isten addig, amíg valamit véglegesen el nem dönt. Nem ember, hogy időnként valamit meghatározzon, és valami mellett megszólaljon, aztán visszavonja, amikor a világ megváltozik, és benne az ember, vagy az ember hozzávaló hűsége. Nem. Isten megszólalásai örökre szólnak, nagyon bölcsen, nagyon tanulságosan, nagyon figyelemreméltó módon beszél minden kelekótya magáról megfeledkezett kereszténynek arról, hogy Isten kiválasztó kegyelme örökre szól. Ha egyszer így döntött, akkor azt nem bánja meg, nem változtatja meg, legfeljebb megnyitja a lehetőségek útját a befogadásra, mások számára is, ami úrunk Jézus Krisztuson keresztül, a zsidó Jézuson keresztül, ő a kapcsolódási pont a mi számunkra is, és így lehetünk részesei befogadottakként a választott népnek, és ez is Istennek a kijelentése. De tovább megyünk, Isten kijelentése, megszólalása az is, amit bűneink bocsánatáról mond. Ez a megbocsátattak a te bűneid, ez is egy örök, vissza nem vont isteni kijelentés. Igen, erről szól, Isten nem haragtartó, nem ellenségünk. Kegyelmezni akar. Az Úr az Úr késedelmes a haragra és nagy irgalmasságú, bűngyűlölő. Ezek is feltörhetetlen örök szavai. Nincs kiegyezés bűn és Isten között, de a bűnöst odaadó és örök szeretettel szereti. És mi nem a magunk változó érzéseire gondolunk, hanem az Isten szavát veszünk komolyan akkor, amikor hiszünk neki, és elfogadjuk bűnbocsátó kegyelmét. Tehát ezt mondja az Úr, a seregek ura. Most csak megemlítem azok kedvéért, akik még nem hallották, akiknek még esetleg nem mondtuk, hogy a seregek ura nem a hadistennek a megfelelője, szinonimája. Arról van itt szó, hogy a világ teremtett lényei, erői, tárgyai is mind Isten seregei, és engedelmeskednek nekik. Ezek közül a seregek közül egyedül az ember, az emberek közössége rík ki. Az ember az, aki meg kell váltani, aki nem engedelmeskedik az Úrnak, akit szeretettel kell csalogatni, behálózni, és Isten ezt teszi az emberrel, magához vonja szerető módon, hogy megnyerje seregei számára, és megpróbálja az engedelmesség útjára vezetni. Igen, ez a szakasz erről szól. És ha egy kicsit körüljártuk már az ezt mondja az Úr, egy kicsit beszéltünk az ige súlyáról, ha elhangozhatott az, hogy itt a Bibliában és Isten szava van jelen, és nem érdemes azt mondani, hogy oly sok minden van benne, amit nem értek. Amit megértek, bőven elég ahhoz, hogy üdvözüljek és Isten ismeretére eljussak. Sokszor egy mondat elég. Valamelyik régi magyar főúr Hajdan még az ellenreformáció idején kis biblia égetés közben szemlélte a tüzet, amit ő gyújtatott, és oda sodort egy kis foszlányt, egy pernyét elé a szél, és ez a mondat volt rajta, hogy de Istenünk beszéde mindörökre megmarad, és ettől rendült meg, és ez a mondat volt az, ami megfordította és megváltoztatta az életét, mert minden test fű, minden szépsége, mint a mezővirága, elszárad a fű, elherved a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Igen, elég egy mondat Istenünk beszédéről, hogy kinyíljon a szív, és az ember, mert ilyenre teremtetett, alá helyezze magát annak a befolyásnak, ami Istentől van. Igen, minden szó befolyásol bennünket. A hatalmasok ezért zárják el az információt előttünk, mert mindenki mondott szó befolyásolni tud bennünket. Jaj, meg ne tudják az igazságot, mert akkor másként fognak dönteni és szavazni, netán felháborodnak és elfordulnak. Istenünk beszéde nyilvános. Jézus azt mondja, hogy amit fülbe súgva hallottatok, a háztetőről hirdessétek. Isten nem titkol előlünk semmit, mert azt akarja, hogy az információ teljes birtokában, sőt, túlinformáltak is vagyunk talán, jó döntéseket hozzunk. Kim múlik az, hogy megszerezzük-e az információt, vagy nem? Vajon ki az, aki helyettünk informálódik majd, és minket közben nem érdekel, hogy mit szól az Úr. Körüljártuk tehát ezt, hogy ezt mondja az Úr, és most nyissunk meg még egy gondolatot, és ez arról szól, ami az információnak, az Úr üzenetének a lényege. Miről szól ez az üzenet? Arról szól, hogy térjetek hozzám, és akkor én is hozzátok térek. A megtérés nem azt jelenti, hogy mostantól vallásosak leszünk. Mostantól azokra a tömeggyűlésekre megyünk, ahol valaki a maga zavaros szövegeivel megpróbál bennünket egyik vagy másik oldal mellé odaállítani azon az alapon, hogy mi keresztények vagyunk, vagy valamilyen felekezethez tartozunk, és ezért szemben állunk a többiekkel. Az az Isten gyermeke, akár így eleve kiválasztottként, mint Izrael népe, akár a befogadottak közül, aki az Úrhoz tér. Sok vita van az igében a próféták és a nép között erről, hogy nem szabad abban a tévhitben ringatnunk magunkat, hogy Ábrahám örökre elintézte nekünk a dolgot egyetlen egy szövetségkötéssel, hanem ezt mindenkinek magának konfirmálnia kell. Ugye a konfirmáció a protestánsoknál ismert eljárás, fiatalok ilyen kamaszkorban, ilyen bármicvó kor körüli időben megerősítik azt, amit a szüleik fogadtak hajdan az ő érdekükben. De a konfirmáció megerősítést jelent. Mindenkinek magának meg kell erősítenie azt, amiben az atyák hittek. A szövetség általános, és mi ahhoz viszonyítva határozzuk meg az életünket. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Mi a megtérés? Vissza az Úrhoz. Honnan térünk? Meg a tőle való eltávolodásból. Mit jelent az eltávolodás? Nem különböző helyszínei a világnak. Ezek pár a Tékozló fiú története ezt is jól érzékelteti, amikor azt mondja, hogy az egyik bázis az atyai ház, hogy azzal folytatja, hogy innen messze vidékre költözött ez a fiatalember, hogy ne lássa az apja, hogy ő mit csinál, hogy ne hallja és ne tudjon beleszólni a dolgaiba. És a megtérés azt jelentette, hogy azt mondta ez a fiatalember, hogy hazamegyek az én apám házába, más minőségben, alkalmazottként, béresként, bérért, ételért, emberi szóért, minimális megbecsülésért, aztán jön persze a nagy megrendülés, és jó értelemben vett megrendülés, hogy őt nem béresként, hanem fiúként fogadják vissza. Tehát mi a helyzet velünk? El-el távolodunk a biztos ponttól, az atyától. Miért távolodunk el? Ilyen a világ, mint az űrben, a világűrben is. Azok a repülő egységek, amelyekkel a Marsot, vagy akár csak a Holdat is megcélozzák, azok miközben átrepülnek a világűrön, mert ez a teremtett világ fizikai törvénye sok-sok vonzásnak és taszításnak vannak kitéve. És ezért bizonyos műszerekkel állandóan korrigálni kell ezt az utat, hogy le tudja győzni a repülőtest azokat a vonzásokat, azokat a taszításokat, amelyek el akarják téríteni attól, hogy célba érkezzék. És ilyen az ember élete. Elindulunk, jövünk a ki tudja milyen messzeségből, amikor megszületünk, és ilyen kis gyermekek vagyunk, azt hiszük, hogy mindig is velünk voltak ezek a gyermekek, mert annyira közülünk valók, belülünk valók és kedvesek, de nem tudjuk honnan jöttek igazán a nagy ismeretlen messzeségből, és aztán az út végén valahol eltűnünk, és mindenre azt mondjuk, hogy a többit Isten tudja. De e két pont között annyi vonzás, így is mondhatjuk, kísértés ér bennünket, ami mind-mind-mind döntési lehetőség arra, hogy ne az Úr akarata szerint, hanem ösztöneink szerint, érdekeink szerint, gyávaságunk szerint, önzésünk szerint döntsünk. És ezért kell nekünk megtérnünk. Egy nagy döntéssel kimondjuk azt, hogy az Urat akarjuk biztos pontnak tekinteni, és a naponkénti lelki gyakorlataink, és itt a hetenkénti lelki gyakorlataink segítségével is mindig módosítjuk ezt a pályát, amit befutunk, ennek a döntésnek az értelmében, hogy az Úrhoz akarunk tartozni, mert megértettük az ő szavát, hogy térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Nagyon tudunk szenvedni ettől, hogy az Úr nincs velünk. Nagyon egyszerű dolgokban is nem sikerülnek döntéseink. Meg is vagyunk olykor keseredve, hogy szerettünk volna valamit elérni, és Isten nem adott hozzá lényei erőt. És csak lassan jut eszünkbe, hogy nem úgy van, hogy afelé kacsingatunk, afelé megyünk, amerre akarunk, és Isten meg adja ehhez a támogatását, bármi lesz az ügynek a kimenetele. Ez a kicsoda vagy Uram, és mit akarsz, hogy cselekedjem? Örök, fontos felismerés Pál mondta ki, a jól képzett teológus, követjük, igaza van. Kicsoda vagy Uram? Nem tudtam eddig. Volt egy elképzelésem arról, hogy mit kell tennem, de kérlek, hogy befolyásolj te engem. Mint mondtam, annyi befolyás ér bennünket. Uram, nem az újságokból akarok tájékozódni. Uram, nem a rafinált győztesek szavaiból akarok tájékozódni. Uram, nem az ügyeskedő gazdagok véleménye után akarok tájékozódni. Uram, nem a gyáva papok véleménye igehirdetései alapján akarok tájékozódni. Te légy a mérték, és a te megszólalásaidra figyelek, a te kikezdhetetlen évszázados évezredes üzeneteidre, és ki akarom próbálni, hogy úgy van-e. Hadd tegyünk itt egy egészen rövid, kicsi kitérőt, és ez a következő. Amikor Zakariás ezeket az igéket mondja, akkor ez időszámításunk előtt 520-ban, még a hónapot is tudjuk, novemberben volt, 520 novemberében, elég pontosan meg lehet már határozni ezt a dolgot. A fogság után a proféta visszajött, a fogságból, és döbbenten tapasztalja azt, hogy a megtérésre intő szó aktuális. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy nem tesz jobbá bennünket a fogság. Nem úgy van az, hogy a próbák, amik bennünket érnek, olyan mértékben döbbentenek és ijesztenek meg minket, hogy már szükség sincs a megtérésre. Megszenvedtük azt, hogy Isten gyermekei legyünk. Már annyit szenvedtünk, hogy nekünk meg kell kapnunk az Úrtól az üdvösség visszavonhatatlan ígéretet, és mi most már azt csinálhatunk, amit akarunk, mert mi visszajöttünk a fogságból, és rajtunk ne kérjen számunk semmit az Úr. Emberileg ez megérthető lenne, és azt lehetne mondani, hogy annyi minden történt vele, hagyjunk békét neki, éljen úgy, ahogy szeretne. De Isten tisztel bennünket annyira, hogy nem akar lemondani erről az ő képére való átformálódásról. Nem akarja, hogy egy ilyen alacsony szintű tengődésben folyik tovább az életünk, és azt kelljen mondani, hogy igen, már nézzünk el neki mindent, mert megbűnhődte már a nép a múltat sérvendőt. Micsoda zavaros gondolat, ez sajnos. Akkor is, hogyha megrendülten szeretjük a himnuszunkat. Nem tudjuk a múltat és a jövendőt megbűnhődni. Térjetek hozzám fogság után is, bajok után is, szenvedések után is. Ne mentsétek föl önmagatokat. Ne ti akarjatok önmagatok bírái lenni és védőügyvédei. Bízzátok a védelmet, ami Úrunk Jézusra, aki ezért jött, hogy ügyvédünk legyen. Csak el akár a büntetést is elszenvedje, ez egy bizarr kép, ideig az ügyvédek soha nem mennek, hogy a bűnös helyett ők bűnhődjenek, kicsit osztoznak a sorsukba, de Jézus az az ügyvéd, aki még az ítéletet is átvállalja helyettünk. De mondom, ne legyünk önmagunk felmentő bírái, az bízzuk az örökkévalóra, aki örökkévaló szeretettel szeret. Ne legyünk önmagunk mentegető ügyvédei, de ne legyünk önmagunk ügyészei se, aki pedig a sátán, héberül a sátán az ügyész jelent. Tehát ne vádoljuk, ne mentegessük és ne bíráljuk önmagunkat, csak térjünk meg az Úrhoz, és engedjük, hogy ő új emberré, saját gyermekévé tegyen. Ti kérlek, térjetek meg gonosz utaitokról. És végül még egy utolsó gondolat. Tanulni és okulni kellene az elődöknek a hibáikból és a bűneikből. Ezért olyan szörnyű dolog venni a bátorságot, és mondjuk 70 évvel ezelőtti múltunkat fölmenteni. És valakinek azt mondani, hogy én megmondhatom, hogy mindenki áldozat volt, és hagyjuk ezt az egész dolgot. Ilyet Isten tehetne, de ő se tesz. Nem tesz ilyet. Nem így törli el a mi bűneinket. Eltörli. Ez igaz. Mint a felleget. Mert nem teheti meg más. Isten oldozhat fel bennünket. Ember ezt nem teheti meg. Nem teheti meg. És ami megtörtént, abból annyi pozitívum az, amit hasznosíthatunk, hogy jó lenne tanulni végre az elődök botlásaiból és bűneiből, hogy azok ne ismétlődjenek meg, de egy kort visszaépíteni az összes kellékével és díszletével is, és azt mondani, hogy most oda visszamentünk valaki akarnok döntése révén, és ott folytatjuk, ahol a régiek abba hagyták, és nem gondolunk a rossz döntéseikre és bűneikre, ez nem biblikus, nem igeszerű, nem hasznos, nem Istentől való. És ha most kilépünk a konkrét bennünket érdeklő, gyötrő politikai környezetből és a magán életünkben próbálunk körülnézni, akkor is csak ezt mondhatjuk, hogy nem határozhatnak meg bennünket az elődeink bűnei, rossz döntései, rossz szülői, vagy egyéb döntések, amelyek miatt tele a szívünk keserűséggel, nem kellene erre áldozni a maradék időt, hogy ezzel foglalkozunk. Ebből egyetlen egy dolog hasznosítható az, hogy én nem akarok olyan lenni. Ez nem az én sorsom. Nekem nem kell olyannak lennem, mint amilyenek az elődök voltak. De meg kell szívlelnem az ő történetüket. Ezt mondja itt a próféta. Hát hol vannak az elődök? Nincsenek már. Hol vannak a próféták, akik szóltak? Ők sincsenek. de valahogy ugye a levegőben benne maradt a tanúság az én beszédeim, végzéseim, amiket mondtak a ti atyáitok. Nem hallgattak először rám, és bekövetkezett az, amit a proféták mondtak, és akkor későn, nagyon későn elmondták, hogy igen, igazuk volt a profétáknak. Nem lehetett már leállítani a fogságot, az ország megsemmisülését, értékek, emberi életek, emberi méltóság, szörnyű dolgok történtek ott, és borzasztó nehéz volt mindent újraindítani, újrakezdeni, fölépíteni, azt, ami elromlott, betűnként újra összerakni a Bibliát, és így tovább. Miért nem okultok és tanultok az elődöknek a bűneiből? Nem ez a jó döntés, hogy az elődök bűnei fölött most későn ítélkezünk, ülünk mellettük, és kesergünk, és azt mondjuk, hogy elrontották a mi jelenünket. Nem rontottak el semmit, mert előttünk az élet. És Isten csak annyit akar, hogy okuljatok az elődök bűneiből, halljátok meg, amit ők akkor ott a romok felett kimondtak, igen, beteljesedett az, amit a proféták mondtak, mert nem lehetséges ebben a világban igazságtalanság és erőszak által új és szép világot, az igazság országát, az üdvkorszakot elérni. Nem lehet igazságtalansággal, bűnökkel egy új világot felépíteni, ez hazugság. Nincs új világ, az a pokol. Az annak a szűk körnek a számára is az, amelyik mindent elkövet, hogy itt élhesse meg a mennyországot. Nem egymás ellen szoktak fordulni a mohó farkasok, és egymás falják aztán föl. Csak az ő beszédeinek a tisztelete, megértése, elfogadása által lehet Isten országát ebben a világban felépíteni. Szóval a központi üzenete ennek a dolognak, fogság előtt és után, ilyen és olyan történet előtt és után, közben térjetek meg az Úrhoz, mert ő a biztos pont, és onnan tudjuk, hogy mi az, amit Isten akar. Isten így szól a seregek ura, ezt mondta, így szól az Úr, és így tovább. Annyiszor, ahány nap van, mert szól az Isten nem csak kétszer, vagy háromszor, hanem napkeltétől napnyugtáig szólítgatja az embert, most is szólt hozzánk, legyen halló a fülünk, és engedelmes a szívünk. Álljunk fel, és így van.
Köszönjük neked, mennyi édes atyánk, örökké való Istenünk, hogy valóban szóltál hozzánk most is, hogy van üzeneted, ami számunkra, és ezt útról és útból meghallhatjuk, adj nekünk halló füleket, hogy megértsük, és adj nekünk engedelmességet, hogy meg is cselekedjük azt. Köszönjük, hogy megtérhetünk hozzád, köszönjük, hogy te velünk vagy minden napon, köszönjük, hogy a te jobbod az, ami velünk van, átadunk neked ezért, és kérünk, hogy segíts minket az előttünk álló héten is, te segíts minket, hogy jó döntéseket hozzunk, adj nekünk türelmet és békességet azokhoz, amiket nem tudunk változtatni, bátorságot, hogy saját magunkon változtassunk, amit tudunk, és hogy ne tévesszük össze ezt a két területet. Köszönjük, hogy érdekezünkbe lehetünk, és a mi napjainkat is oda tehetjük. Amen.
Amen. Isten tiszteltünk végén a 416. dicséretet énekeljük, ennek az éneknek a 4. versét majd.